Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal Somogyfalszra látogatunk el, ahol egy honfoglaláskori emlékhely van, egy olyan múzeum, amelyiket a helyben föltárt korabeli vaskohók, buca kemencék fölé építettek, nagyon különleges maga a formája, és a kiállítás is egészen különleges módon jött létre. Tudnélik, a múzeum közepét egy munkagödör foglalja el, amelyiknek a falához több buca kemence kapcsolódik, ezekben készítették a gyepvasból el a vas bucákat, körül pedig, mint egy galérián körbe lehet menni, és itt hatszögletű vitrinekben, fából készült vitrinekben vannak kiállítva az egyes tárgyak, jó részt nem itt talált tárgyak, hanem különböző helyekről, a honfoglaláskori és avarkori vas készítésnek a különböző eszközeit, eredményeit mutatják be, illetve mivel a Dunafer volt az, amelyik ezt a emlékhelyet létrehozta, a mai vas és acélgyártásnak is a legelemibb módozatát is bemutatják, a vasgyártás közben keletkezett különböző termékekkel együtt. Nagyon érdekes a lelőhelynek a története is, amelyet Stammler Imre, aki felfedezte, fog mindjárt elmondani.
Itt horgáztunk a közeli tóban, és annak a horgász egyesületnek voltam a tagja. Itt a patak mellett egy kis halastót kaptunk, nem is egyet, hanem kettőt, és azt a horgászok kimérték. Megjelölték, hogy meddig a milyen, mert telekönyveztettük. És amikor ez a kimérést csináltuk, egyik horgásztársam egy karrónak a jelöléséhez árkot ásott, illetve gödröt ásott. És a gödrökből vasalakokat dobált ki, és rettenetesen mérgelődött, hogy ki volt az őrült, az a hülye, aki ide hordott salakot. Ki lehetett ez? Én pedig épp előtte egy héttel igazoltam egy másik lelőhelyen, Bogát mellett, egy műhelyt. Salakokat, fuvócsöveket, kemencefalat találtam, és régészt hívtam ki, és az újság közölte ott a felfedezést. Az volt az első felfedezés. Ez 1988. február 18-án, és 22-én jelent meg az újság. Ez óriási szenzáció volt, hiszen senki sem képzelte azt, hogy Somogyban vas lehet. Azt gondolták, hogy meg vagyok zavarodva, hogy ilyet merek állítani. De hát már nem akkor kezdődött egyébként ez az egész, hanem jóval előbb, amikor felvetettem, hogy itt vaskohászati lelőhelyeknek kell lenni, mert fejedelmi meg trónörökösi nevek vannak, és ezek a fejedelmi nevek pedig benn vannak nem csak a magyar krónikákban, hanem a külföldi írott forrásokban is, Fajsz Bogát, Jutas, Taksony, nem sorolom a neveket. Na most az érdekelt engem történelem tanárként, hogy valóban ezek lehetnek itt. És ők vezették azokat a hadjáratokat, amik Nyugat-Európába vezettek, Itáliába, meg Bizánc felé is, akkor ezeknek itt kell lenni valamilyen hagyatékuknak. Hát akkor jöttem rá, hogy eznek a legfontosabb az lenne, ha ez igaz lenne, hogyha vaskohászati leleteket lehetne találni, mert vannak itt olyan nevek is, Tömörd, Tömörke, Kovácsi, amelyikek viszont vaskohászati és vasművességgel kapcsolatos foglalkozás nevek. Itt van Fajsz mellett is mindjárt Kovácsi. Nem sorolom az összes nevet, mert nem az a lényeges, de tele van Somogy ilyen nevekkel. Először én ezeket gyűjtöttem föl, és ezekről írtam egy tanulmányt. De ehhez kellett régészeti bizonyíték. Először a neveket gyűjtöttük föl 1966 után, és a 70-es években akartam bizonyítani ezeket a dolgokat. És mivel a lelőhelyek környékét meg kellett járni, hogy ott van-e valami régészeti maradvány, hát így találtam rá, nem csak a falukra, például Tepely nevű falunak a templomára, ez egy ősi név, hanem Bogát mellett a Kohókra is. Na most az az érdekes, hogy arra is rájöttem így a kutatás közben, hogy nem csak itt Somogyban vannak ugyanilyen nevek, hanem Erdélyben is. És ugyanebben az időben az az érdekes, hogy Erdélyben is találtak kohókat. El is mentem, hogy megnézzem, de nem mutatták meg a román és az erdélyi régészek. A magyarok nem merték, a románok pedig nem mutatták meg. És ugyanolyan neveknél találták Tepely, ott volt a templom, és Bogát. Ez van az Olt mellett. Na most utána ennek is utána néztem, és kiderült, hogy Somogy és Erdély tele van hasonló nevekkel. Például Jád, Bű, Bodrog. Az itteni környező faluknak a neve Erdélyben is megtalálható. Mi ennek a titka? Tehát én tulajdonképpen nem a vaskoászat érdekelt engem, hanem az, hogy ezzel mit tudunk bizonyítani. Tudjuk-e a fejedelmi hatalmat, a fejedelmek uralmát, azt, hogy a hadsereget innét látták el, és itt voltak ezeknek a bázis helyei, ezt tudjuk-e igazolni. Na most ez a második lelőhely volt Fajszon. Második felfedezés volt. Amikor oda mentem ehhez az emberhez, és mondtam neki, hogy most találtam, most bizonyítottam be egy hete, hogy van vaskoászat, hát ott majd egyéb jöttek, hogy igazgató úr, ne nézzen minket hülyének, hol lehetne itt vaskoászat, és akkor mindjárt mondtak különféle mondatokat, ilyet például az egyik nagyokos, hogy itt az oroszoknak volt kovács műhelye, és itt az Iván patkoltatta a vasat, dehogy is a magyarok, hogyan tudtak volna a magyarok vasat olvasztani. Egy pogány elmaradott nép volt, mondták a nagyokosak, úgy, ahogy tanulták a történelemkönyvbe. És akkor én nem szégyenítettem meg őket, és nem magyarázkolódtam, csak elmentem, megnéztem, hogy van-e itt a közelben valami, és találtam fúvócsövek darabjait, meg találtam salakot, meg kemencefal maradványat, és rájöttem, hogy itt is az van, mint Bogát mellett. És akkor ezt jeleztem Gömöri Jánosnak, meg másoknak, hogy itt megvan a második, meg Bűbodrogon megvan a harmadik, gyertek, ezeket kell először föltárni.
Hogyan fogadták a hírt a múzeumban?
Azt megértettem egyébként, hogy azok az egyszerű emberek így fogadták ezt a felfedezést, de a legnagyobb meglepetésem az volt, ahogyan a régészek fogadták. Először 1987-ben írtam egy tanulmányt, még a felfedezések előtt, és leírtam azokat, amiről az előbb beszéltem. És akkor a tanulmányt egy régész lektorálta, és nem engedte megjelentetni, pedig a levéltár igazgatója ki akarta adni az én történészi véleményem alapján, és akkor azt írta rá, hogy ne képzelje magát régésznek, aki mezőt járja, mert optikai csalódások áldozatává válik, és megtiltotta az írás közlését. Ez mérgesített egyébként föl, mert addig a régészekkel akartam bizonyítatni csak, és akkor azt mondtam, hogy először, hogy nem megyek a mezőre, nem fogok, abba hagyom. Nem fogok veszekedni senkivel, nem veszem el senki koncát, de amikor ez az ember így leltitolta az írásomat, akkor azt mondtam, hogy elmegyek ki Bogát mellé, megnézem, ha ott találok fuvolcsövet, meg kemencefalat, meg olyat, ami egyértelműen bizonyítja a kohászatot, akkor mindent meg fogok tenni, hogy ezt a felfedezést híressé tegyük, és úgy tegyünk, mint a vikingek, amikor a hajómúzeumokat építették, amikor megtalálták a viking hajókat. És akkor kimentem a mezőre, még egyszer oda, ahol először a salakokat találtam, és azt mondtam, ha találok ott fuvócsövet is, meg kemencefalat, akkor nem lesz ember, aki engem megállítson. És nem is volt eddig. És akkor beszóltam az újságírónak, jöttek, régészt hoztak, Költő Lászlót, és ott megmutattam mindent, és 3 hét múlva egy 21 kohós műhelyt tártunk ott föl. Oda hívtuk ki Gömöri Jánost, akinek megírtam a felfedezésemet, és kértem, hogy jöjjön el, egyrészt azt nézze meg azt a föltárást, másrészt pedig jöjjön el Fajszra, mert itt még fontosabb lelőhely van, mivel itt nem volt szántás a földön, itt épp kohóknak kell lenni, mivel nem rombolták szét a tetőt. Mindent a föld felszínén találtam meg, tehát itt egész kohóknak kell lenni. És akkor a Gömöri nagyon megörült ennek, és megígérte, és Bűbodrogra viszont nem akart eljönni, mert azt mondta, ez nem lehet. Aztán végül, amikor itt megtaláltuk, akkor oda is visszajött, de azt mondta mindig, máig, hogy Bűbodrogon nem tudunk olyat találni, mint amilyen itt van. Hát kiderült, hogy a fontosabb nem is itt van, hanem Bűbodrogon. Itt egy műhelyt tartunk föl, pedig itt is telep van egyébként, egy üzem van, de nem volt lehetőségünk ezt föltárni, mert először itt csak kutatóárkot ástak, és a kutatóárkokban maradtak meg épkohók. De fontos az volt, hogy volt közte épkohó. Na most én azt az épkohót, meg a maradványokat 7 évig mentegettem. Közben írásaim jelentek meg az ősi magyar államról és a vaskohászatról, és egy ilyen tanulmányom, aminek az volt a címe, hogy kinek kell az ősi Somogyország, kinek kellenek ezek a vaskohók. És ez jutott el Dunaferhez, és onnan lőtt le hozzám Ág József és Sütő Zoltán kohászmérnökök, és közölték, hogy nekik kellene, és bemutatják 96-ba a honfoglalás 1100. évfordulát, úgy, ahogy én ezt a kutatási programomba, a tanulmányaiban 3 tanulmányt írtam, a 3 tanulmányban leírtam. Csak legyen kohó. És akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy vannak itt épp kohók. Azért voltam biztos, mert rájöttem, hogy azért maradtak meg a kohók éppen, mert eltemették valamikor őket. És hogyha földdel be van temedve, akkor 1100 évig is megőrzi a föld a kohókat. Hát ez volt a szerencsénk, Gömöri János. Már kiástuk a fundamentumot, és ott közte elvégezte a vizsgálatokat, Költő László régésszel együtt, és találtak szerencsére 3 épkohót. És ezt mutattuk be 1996-ban Magyarország honfoglalási emlékhelyén, egy őskohászati múzeumban emlékművekkel együtt. Ez az millecentenáriumja egyetlen honfoglalási emlékhelye. Emlékmű, igazi emlékmű csak a Vereszkei szorosnál épült, és itt. Ezt a felfedezést utána a Magyar Tudományos Akadémia és legnagyobb történészeink és régészeink elfogadták. 8 konferenciát tartottunk, csak a 8-nak nem tudtuk már kiadni az anyagát, és ezen a legjelentősebb történészeink, régészeink részt vettek. Sokan megváltoztatták az álláspontjukat ezzel kapcsolatban, és nagy változások történtek. De a támadások ellenem azóta is tartanak. Az a bűnöm, hogy nem vagyok régész, hogy történész vagyok. És legnagyobb sajnálatomra nem tudtam elérni, hogy a bűji 21 kohós, 15 épkohós üzemet nem tudtuk 2000-ben bemutatni az Orbán kormány segítségével, mert ezt a régészek megakadályozták. Az volt az érvük, hogy Fajsz mellett egy másik bemutató felesleges. Nem igaz egyébként. Közel van egymáshoz, a kettő nem ártana egymásnak, hanem kiegészíték egymást. Ott nem azt akartuk bemutatni, mint itt, ott más bemutatást terveztünk. Hiába hívtuk azonban a minisztert, kijött a Hámori József miniszter is, az államtitkára is járt itt Fajszon. Kérem szépen, megfúrták, nem sikerült. Most újból kezdem a harcot, hogy Bűbodrogot is mutassuk be, mert ennek az üzemnek a bemutatása az jelenti tulajdonképpen a világszínvonalú termelést. Nem az az érdekes, hogy egy-egy kohóba mennyit, hanem az a szervezeti rend, amit a vaskohászatba igazolni tudunk, annak a bizonyítása a leglényegesebb, hogy itt sűrűn egymástól 15 kilométerre 3 helyen tudunk telepet igazolni, és ásatással bizonyítékokat mondani. azt szeretném elérni, hogy a viking hajómúzeumok és a viking Yorkhoz hasonlóan világszínvonalon mutassuk meg a honfoglalók lelőhelyeit Somogyban, olyan emlékhelyen, amire kíváncsi lesz a világ, mert világszínvonalú lesz. Ehhez beruházásra lenne szükség. Ez nagyon nagy lehetőséget adna egyébként a megye fejlődésére, mert ehhez a föltárásokhoz, Somogyvár bemutatása, Somogyvár várának a bemutatásához rengeteg munkaerőre lenne szükség. Aztán itt sok rendezvény lenne, az ásatáshoz emberek kellenek, a bemutatásokhoz emberek lennének, a propagandához, a könyvkiadásokhoz és a tudományos munkához, a vaskoászati kutatási munkákhoz, ami most itt is folyik. Hát ezekhez mindhez pénzhez kellene. Most egyelőre csak olyan, hát hogy is mondjam, hősök dolgoznak itt, akiknek nem számít az, hogy kapnak-e érte pénzt, meg kapnak-e lesz-e dicsőség, vagy nem. Csinálják a dolgukat. Hát így keletkezett ez a fajsz, és ezért kutatunk mi itt Somogyban, ezért kutattam én Somogyban.
Stammler Imre nagyívű, átfogó beszámolója után hallgassunk akkor most egy kis zenét, és utána a kiállítással, illetőleg a hozzá kapcsolódó archeometallurgiai táborral folytatjuk műsorunkat.
Válik, vagy elveszünk egy szálig, de inkább halál, mint a szolgaság.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Somogyfajszon járunk az Őskohó Múzeumban, és mint az István a király éneknek koppány dalából is hallották, a honfoglalás korának azon a területén járunk, ahol Koppánynak a birtokai is elterültek. Mielőtt azonban Koppány uralma alá került ez a terület, előtte Fajsz fejedelemnek volt Somogyország a birtoka, és ugye Somogy Fajsz is Fajsz fejedelemről kapta a nevét, tehát innen a kapcsolat. A Somogyfajszi Múzeummal kapcsolatban is hallgassunk meg néhány érdekes dolgot. Először egy látogatót kérdezek, aki már többször járt itt Somogyfajszon, milyennek találja a múzeumot, illetőleg mióta jár ide?
Hát már dátumot nem tudok mondani, csak a Somogyi Néplapból, ha jól emlékszek, abból értesültünk, hogy Fajszon mi történt, mit talált az Imre bácsi, és akkor annak kapcsán jöttünk el megnézni a múzeumot, és tényleg nagy élmény volt. Fogalmunk se volt, hogy hogyan történhetett annak idején a vasgyártás, hát itt szembesülhettünk vele. A mai napig az ismerőseim kérdezgetik, hogy mi a gyepvas, mert senki nem tudja, hogy mi az a gyepvas, amiből valamikor őseink vasat gyártottak, és hát itt legalább a gyepvasat is megismerheti az ember, és hihetetlen, hogy a folyók medrének széléből ilyesmit lehet előkeresni. És az is hihetetlen, hogy egy ember ennyit küzdjön és dolgozzon azért, hogy az utókor számára mindez tudomásra jusson. Nem tudom, hogy másképp tudtuk volna ezt.
Mint hallották, a kiállítás a környékről, illetőleg távolabbról is sokakat vonz. A tábort is nagy érdeklődés övezte, sokan eljöttek a faluból megnézni, hogy mi a helyzet, rendszeresen figyelemmel kísérték, és nagy érdeklődést mutattak más látogatók is. A tábor résztvevői közül is többeket megkérdeztem, milyennek találták, hogyan értékelik a tábornak a munkáját. Az első hét végén készültek a riportok. Az őskohó rekonstrukcióját próbáltuk ki. Többen vettek részt nagyon különböző helyekről a tábori életben. Hogy tetszett a tábor, illetőleg honnan jöttetek?
Mi a Szürke Falka Kultúrás Egyesület tagja vagyunk. Budapestről, illetve távolabbi vidékekről, egészen Gömörszőlősről is egy tagunk érkezett. 3 napja vagyunk itt, és így végigkísérhetünk néhány teljes kóstolást, illetve az egész folyamatban betekintést nyertünk. Nagyon érdekes volt, nagyon élveztük. Mi keltákkal foglalkozunk, úgyhogy itt kapcsolódik a dolog, mert ők Európa vas embereiként voltak azok, akik először így iparszerűen kezdtek el kóstolással és vasművességgel foglalkozni, úgyhogy ezért is számunkra külön érdekes volt ez a rendezvény. Ami nagyon tetszett, az Ádámnak a szakértelme, ahogy hozzáállt, amilyen szakértelemmel végigkísérte ezt, és úgy gondolom, hogy teljesen korhű módon sikerült megvalósítani itt néhány kóstolást. Hát ugye nem merítettünk még ki minden variációt, de nagyon érdekesen összejött ez, és sikerült végre vasat. Hát majd a kovácsolás az még egy érdekes dolog, hogy az hogyan fog sikerülni. Azt majd kíváncsian várjuk majd később.
Tőled is egy kérdés. Te honnan jöttél? Mit csinálsz úgy egyébként?
Én vagyok a gömörszőlősi tagja a Szürke Falka Egyesületnek, de én emellett, hogy ezzel is foglalkozom, én még a Miskolci Egyetemnek a Bölcsészettudományi Karának a régészet szakáról érkeztem ide, és onnan az ismerettség Ádámmal, és végül is úgy keveredtünk ide.
Említettétek, hogy ti is szerveztek különböző programokat. Fel is léptek. Legközelebb hol?
Legközelebb a Szavária Karneválon lehet minket megtekinteni, ez majd augusztus végén lesz, 26-ától 28-áig. Kelta életmódban mutatót fogunk tartani, kézműves foglalkozásokat, mindenféle hasonló dolgokat ki lehet próbálni nálunk.
Bán Krisztián a Műegyetemről szintén résztvevője volt néhány napig a tábornak, megkérdeztem őt is, hogy tetszett neki, és mi róla a véleménye.
Nagyon tetszett, és főleg azt látni, hogy mennyire lehet egy ilyen technológia ember közeli. Tehát azért egy kicsit más. Nagyjából azért ismerem, hogy a vasgyártás és az acélgyártás az hogyan működik nagy üzemi körülmények között. De hát erről ugye az ember nem nagyon tud semmit. Ez megy, valakik csinálják, viszont ez egy nagyon ember közeli volt maga az egész tábor, és egyszerűen azt látni, hogy hogyan lesz a kibányászott vasércből, tehát magában a természetből kiemelt kőzetből, anyagból egy használható, ember számára használható vastárgy. Ez mindenképpen egy felebelő izgalmas dolog volt.
Mi a jelentősége ennek, hiszen a Műszaki Egyetemről jöttél, tehát szakmailag is van hozzá közöd. Ádámot, a tábor vezetőjét régóta is.
Igen, hát mikor Ádám tanult hallgatóként, akkor diákköri munkáját azt együtt végeztük. Hát én voltam még akkor a konzulense, és első körben egy nagyon izgalmas témának tűnt. Ádám nagyobb reményeket fűzött, gondolom én ehhez, mint esetleg én, de azért beleugrottunk. És azért Ádám kitartó munkájának köszönhető az, hogy ez csak sikerült. Jelentősége az abban adódik magának a kísérleti régészetnek, amit én látok, hogy ha kipróbáljuk valóban mi, mint emberek, és logikusan végig gondoljuk, hogy mi hogyan működik, akkor nagyon sok elméleti vagy ilyen gondolati félreértelmezést ki lehet ezzel kerülni. Nagyon egyszerű praktikus dolgokról van szó, tehát például mondjuk arról, hogy egy kohó mellett egy gödör az mi lehetett. Azt mondják, lehetett az mondjuk egy ülőgödör, de lehet, hogy az csak egy ilyen agyagtapasztó gödör volt, ami a mellfalazat tapasztásához szolgált. Szóval ezek mind szépen lassan egy ilyen gyakorlati régészet során, kísérleti régészet során kiderülhetnek.
Végül hallgassuk meg Tíle Ádámot is, akiről már több szó esett, hogy ő hogyan foglalja össze a tábor eddigi munkáját.
Jelenleg egy hete tartózkodunk itt. Somogyszabályszon az Őskó Múzeum udvarán. Az első néhány nap azzal telt, hogy megpróbáltunk környékbeli gyepvasrésztvevőhelyeket fölkeresni, illetve ezek közül egyet régészek javaslatára. Onnan gyűjtöttünk 3 mázsa ércet, amit megpörköltünk és felaprítottunk. Ezzel párhuzamosan faszenet is égettünk az elmúlt héten, körülbelül a 3. naptól kezdve. Azóta leégett 4 nap alatt 2 mázsa faszén, azokat megtörtük, bezsákoltuk, és készen állnak a kohósításra ezek a zsákfaszenek. Az ércet, amit az első néhány nap összegyűjtöttünk, megpróbáltuk kohósítani a már elkészült faszénnel a hétvégén, viszont rendkívül sikertelenek voltak ezek a kísérletek, egyáltalán nem sikerültek a próbakohósítások, ugyanis ezek a gyepvasércek teljesen kohósíthatatlanok, nemhogy vas nem keletkezik belőlük, de még el sem salakulnak, úgyhogy teljes mértékben alkalmatlanok a kóhúsításokra. Ezért aztán tegnap elkezdtünk a magunk feje után élszelőhelyeket bejárni, felkeresni itt a környéken, a múzeum környékén, nem túl messze a műhelygödröktől, a kora középkori műhelygödröktől, és hát találtunk is több helyen élszelőhelyeket, több helyen alkalmasnak tűnő érceket tudtunk összegyűjteni. A koroknapatak folyását követtük lefelé, Libiszkozma irányában, és körülbelül 3 kilométerre a Kohó Múzeumtól, a patak part oldalából gyűjtöttünk 20 kg mércet. Ez volt az egyik észlelőhely, a másik pedig szintén a koroknapatak folyása mentén mentünk lefelé a Kohó Múzeumtól, körülbelül 500 métert, és ott gyűjtöttünk egy erdőirtás területéről, szintén nagyjából 20 kg mércet. Mind a kettőt tegnap megpörköltük, ma reggel felapítottuk apró kis szemekre, ma reggel elkezdtük kohósítani mind a kettőt. Először a távolabbi észlelőhelyről gyűjtöttet kohósítottuk, utána pedig a közelebbiről gyűjtöttet. Az első kohósítás során nem kaptunk jó minőségű vasat, nagy foszfortartalmú vasgolyókat kaptunk, és abból is csak nagyon keveset. 12 kg méretben mondjuk lett egy olyan 10 dekagram ilyen nagy foszfortartalmú vasgolyó. Ez teljesen alkalmatlan kovácsolás, úgyhogy ez sajnos sikertelen volt ez a kísérlet is. Viszont a második alkalmával a közelebbi észlelőhelyről gyűjtött észből 8 kg-ot kósítva kaptunk körülbelül egy olyan 30-40 dekagram vasat, amit már tudtunk kovácsolni. Viszont ez a kis mennyiségű érc, ez elég kevés vasat produkált, így aztán igazán vasbucáról nem beszéltünk, mert kaptunk, ilyen kisebb vasrögöket tudtunk megkovácsolni itt a kohóbontást követően. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, a rövid távon az a terv, hogy gyűjtünk még ebből a kohósítható közeli ércből, és hát igyekszünk javítani annyit a technológián, hogy kicsit nagyobb méretű vasbucákat tudjunk előállítani, majd legközelebb több ércet fogunk kohósítani. Valószínűleg mondjuk 15-20 kg-ot. Ennyi, itt járunk most.
A tábor végén aztán sikerült a kiállításon is bemutatott 1,5-2 kg-os vasbucákat létrehozni, mégpedig a falubeli Józsi által ajánlott érszlelőhelyről hozott gyepvasból. De erről majd Téle Ádám beszámolójában hallhatnak, miután a táborban szerzett tapasztalatait elemezte. Mindezek után a terület feltárását végző régészt, dr. Gömöri Jánost is megkerestem egy telefonos interjú erejére, de ezt már Budapestről tettem. Az interjúban megkérdeztem arról, hogy hogyan is volt ez az ásatás, és a kiállítást hogyan rendezték.
Józsvánban, Sopronban egy konferencia alkalmából alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának az Iparrégészeti Munkabiztossága. Akkor már majdnem 10 éves útra tekintett vissza a szervezett kohászatrégészeti kutatás, amelyet mostanában archeometallurgiai kutatásnak neveznek. 1980 után országos hatáskörrel kezdett ez a munkabizottság tevékenykedni, és a korábbi Sopron és Vas
kutatásait kiterjesztette például Soványvidéken is. Ott először is Zamárdiban végeztek ásatást 1986-ban, a városi régésznek a kérésére, aki akkor ott egy fantasztikusan nagy és igen gazdag avarkori temetőt tárt föl. Vasolvasztó kemencét is talált. Mivel Győr és Sopron megyében eddigre már Gömöri Jánosék találtak avarkori kohókat, fölmerült a kérdés, hogy ezek a zamárdi kohók is ebből az időszakból származnak-e. Egy travanttal és 3 emberrel elment Zamárdiba, ahol olyan köt fogadta, hogy néhány méterre is alig lehetett ellátni. 3 napos kutatással, egy geofizikai mérés után pedig talált egy kohót. Úgy döntött, hogy fogják folytatni Zamárdiban a kutatást. Ennek révén pedig kiderült, hogy valóban avarkori volt ez a kohó. 1987-ben újabb ásatási idény volt itt, amikor érszpörkölőgödröt és további kohót tártak föl. 1988-ra tervezték a folytatást. Akkor azonban Költő László, a Somogy megyei múzeumi igazgatóságtól szólt neki, hogy a somogyfajszi halastó melletti írtáson az ottani horgász egyesületnek egy rendkívül lelkes elnöke vassalakot talált, és bejelentették ezeket a salakokat. Így ebben az évben, tehát 1988-ban Somogyfalcra tették át a székhelyet. A Bányászati és Kohászati Egyesület támogatta a kutatásokat, és emellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizikai tanszéke is. Ugyanis eddigre összeállt már egy munkacsoport, és Márton Péter akadémikus, egyetemi professzor erről a tanszékről geofizikai mérésekkel a feltárt kohok korának a meghatározását kezdte meg. Más geofizikai módszereket is bevontak, elsősorban a lelőhely pontosabb körülhatárolására. Ebben az akadémia Soproni Geofizikai Kutatóintézete segített. Dr. Verő József akadémikus volt az, aki Somogyfajszra elment. Először az erdőben a segítségével a salak lelőhelyek határait próbálták meg körülhatárolni, ahol nagyobb anomáliákat jelzett a mágnesosság, ott ennek a segítségével határolták körbe a műhelyt. Megköszönték a segítségét a geofizikusoknak, majd hozzátláttak a feltárásokhoz. Két trabanttal, 6-7 munkással, teljes mértékben soproni munkásokkal. Ahogy Zamárdiban a ködös idő, amiben alig lehetett tájékozódni, az fogadta őket, itt viszont olyan hőség, hogy szinte megállt a levegő. Somogyfajszon rekkenő hőségben, szúnyog invázióban nem igazán volt szívderítő a kezdés, de az első kohó megjelenéseivel meglett az eredmény. Ugyanakkor egész idő alatt az az érzésük volt, minthogyha valamilyen felső akarat nehezítette volna a munkát. Az első évi feltárások alapján azonban egyértelmű volt, hogy folytatni kívánják a kutatást Somogyfajszon is. Ez igen sokáig húzódott. Aztán, amikor az 1990-es évek elején a Dunafer ismét felvetette a lehetőségét annak, hogy támogatnák a kutatásokat itt, ha kohós műhelyt be lehetne mutatni, következett a folytatás. Az 1990-es évek elején tehát az volt a tét, hogy teljesen épp bemutatható kohókat találjanak. Mivel az a rész, amit a korábbiakban föltártak, a vasművesség különböző maradványaival volt tele, számítani lehetett arra, hogy egy nagyobb műhelyről van szó. A felső talajréteg reszedésével kirajzolódtak nagyjából ennek a műhelynek a körvonalai. Természetesen a műhelyt nem lehetett föltárni, mert hogy a védőépület építésekor megsérült volna. Ezért azt a rizikót vállalták Kömöri Jánosék, hogy először épüljön meg a védőépület, a múzeumnak az épülete, és csak utána tárják föl alatta a feltételezett műhelyt. Miután elkészült a múzeum épülete, elkezdtek dolgozni a feltételezett műhelyben. Úgy alakult, hogy majdhogy nem teljesen pontosan eltalálták a területét, tehát valóban a védőépület alá eső részen kerültek elő az épkohók. Gömöri János saját kezüleg bontotta ki valamennyi kohót, hogy a legépebb formájában lehessen őket majd bemutatni. Amikor a műhely elkészült, vagyis hogy bemutatható állapotban volt a föltárt rész, ekkor kezdtek hozzá a kiállítás megrendezéséhez. Ebben Költő László segítségével a megyétől igen nagy segítséget kaptak. A forgatókönyv összeállításakor arra törekedtek, hogy be tudják mutatni a vaskohászat történetét, annak a legfontosabb állomásait, vagyis a vaskohászat eredetét, Magyarországon talált legkorábbi kohászati maradványokat, külön kihangsúlyozva az avarkori vaskohászat jelentőségét, amelyet azokban az években bizonyítottak. Vagyis, hogy ez a lovas nép akkoriban is jelentős vasiparral rendelkezett a magyar honfoglalás előtti évszázadokban, és természetesen a somogyfajszi leleteket is. Ehhez kapcsolódott, hogy a somogyi kollégák helytörténeti jellegű dolgokat is bekívántak volna mutatni, vagyis a Somogy megyei leletek is ide kerültek. Természetesen a Dunafer is elhelyezett néhány olyan mintát, amely a modern vaskohászat fontos melléktermékeit mutatja be. Ez nagyon ellentétes a korabeli direkt vaskohászattal. Az úgynevezett indirekt vaskohászat ugyanis, amelyik valójában Magyarországon a 14-15. Század korában kezdett elterjedni, és az első olyan kohókat, amelyek már nem ilyen vasbucákat állítottak elő, vagyis közvetlenül kovácsolható szivacsos vasgömböket, ezeket a 17. században kezdték Magyarországon fölépíteni, A kiállításon is több utalás van rá. A lényeg azonban a 9., 10. és 11. századi vaskoházatnak a bemutatása. Ebből a szempontból a további somogyi kutatások során még az is kiderült, és ehhez a helytörténeti kutatás is nagyban hozzájárult, valamint a salaklelőhelyek feltérképezése, hogy itt, Somogyban legalább olyan komoly vaskoházati tevékenység folyt, mint Győr megyében vagy Vas megyében, amelyek ebből a szempontból az ország legjobban kutatott részei. Még fejlettebb a kutatás szempontjából az osztrák oldalon a burgenlandi rész, ahol korábbi kelta kohókat is föltáltak. Tehát a nyugat-magyarországi vaskoházi területhez a vasmegyei részek nagyon érdekesen csatlakoznak, ugyanis ott olyan érdekes kohótípus is előkerült, melynek a párhuzamai a Rac-hegységben, vagyis az Alpok távolabbi területein figyelhetők meg. Valószínűleg ide csatlakozik a három különleges vasmegyei lelőhely is, amelynek párhuzamai Győr megyében vagy Sopron megyében nem találhatók meg. Somogy megye viszont igen érdekes a kohó tipológia szempontjából, az avarkori és az árpádkori kohászat közötti kapcsolat miatt. Újabban Tolna megyében Cövek Attila régész kolléga szintén talált nagyon érdekes késő avarkori kohókat. Ezek is azt mutatják, hogy a Balatontól délre levő terület intenzíven művelt volt vaskohászat szempontjából, jól ismerték a gyepvas észlelőhelyeket a korabeli kohászok. Hogy van-e közvetlen kapcsolat az avarkori kohászat, a honfoglaláskori és az árpádkori kohászat között, ehhez éppen Somogy megyében és Somogyfajsz környékén találtak Gömöri Jánosék adatokat. Pillanatnyilag úgy látszik, hogy a késő avarkori kohók típusai tovább éltek az Árpád-korban. Néhány évvel ezelőtt volt Sopronban egy előadás, Tompa Péter előadása, és hát másoknak az előadása is, amelyekben megállapították, hogy nem írtották ki az avarokat, mint egyes könyvekben állították, hanem tömegesen tovább éltek a hozzájuk beköltözött anugorokkal együtt. Ők a 7., 8., sőt a 9. században is folyamatosan költöztek be az alföldi területekre. A korábban beköltözött onugorok, akik természetesen a Dunántúlon is jelen voltak, egyes részeik viszont a Fekete-tengertől északra levő területen maradtak, Levédiában etelközben, és ezek a magyarokkal szövetséget kötöttek, majd a honfoglalás korában újból jöttek a Kárpát-medencébe. Egyes törzseik már korábban Baskiria területére is fölmentek, onnan is ismerünk törzsneveket. Összefoglalva, Gömöri János úgy véli, hogy az avarbirodalom második korszakában, tehát a középavar és a késői avar korszakban olyan gazdasági és szervezeti rend alakult ki, amely már nagyon erősen az önellátásra rendezkedett be, tehát gazdaságilag is, a vasipar területén is. Ehhez természetesen szolgáló népekre volt szükségük, akik cserébe a vezető réteget és a katonasságot is ellátták, nem csak mezőgazdasági termékekkel, nem csak az állatok tartására szolgáló javakkal, hanem ipari termékekkel is. Természetesen ezek a népek, akik a honfoglalókkal együtt bejöttek, akiknek a nyomai megmaradtak, akiknek kimutathatók az emlékei, a bizánci hatások, a germán hatások és azok a mesteremberek, akik nyilván kedvezményeket kaptak, akár nyugatról jöttek, akár keletről, ők közöttük is nyilván voltak olyanok, akik a vasiparral foglalkoztak. Mint hallották, a telefonos riportnak a minősége sajnos elég rosszul sikerült, ezért aztán egy idő után átvettem a szót, és ami a telefonban elhangzott, azt mondtam el. Mindezek után akkor hallgassunk egy kis zenét, majd következik a kaleidoszkóp.
Aki most lent van, a föld alatt, aki most lent van, lent is marad. Aki most bent jár, a föld fele, örül nagyon, hogy ott lehet.
16 tonna, fekete szél, 16 tonnát rak szét, mennyi a bér, meg halni kérek, de nem lehet, a vállalat nem engedi, a lelkemet, kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a vé. kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égre visz, ez a lépcső innen más, úgy ki már nem vezet. Ha szombat este indul a parti, a malacnak reggel, ki fog enni adni a színpadon? Három majom, hülyének néznek minket. Azt gondolom, kedvesem, jöjj velem, ez a harc lesz a végső. Kedvesem, jöjj velem, senki más nem jöhet. Kedvesem, jöjj velem, az égbe visz, ez a lépcső minden más, út ki már nem vezet.
Kedves hallgataink, Önök a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják, és elérkeztünk a Kaleidoszkóphoz, tehát a kiállítási hírekhez. Először a kaposvári Vasszary képtárnak a kiállítására szeretném fölhívni a figyelmüket, amely Riporónai 150. Emlékkiállítás Riporónai József születése 150. évfordulója alkalmából címmel nyílt meg augusztus 13-án, és a művész életét a művein keresztül mutatja be. Ugye 1861. május 23-án született, és fiatal patikus emberként indult külföldre művészetet tanulni, ahol Párizsban Munkácsi Mihály segédjének fogadta föl. Egy idő után azonban rájött arra, hogy önálló útra érdemes térnie, és a Proféták, azaz a Nábisz festőcsoport tagjává vált, majd újszerű művészetével, stílusával visszatért Kaposvárra, ahol már a hazai talajba ágyazva alkotta meg az alkotásait. Erkölcsileg is és anyagilag is elismerték, ilyen módon a budapesti római villát is meg tudta vásárolni, ahol a továbbiakban alkotott, és ezt művészeti központtá is alakította. A kiállításon tehát egy összképet kívánnak mutatni négy festői korszakát, szerepelnek tehát a párizsi szecessziós képek, vannak a kaposvári otthonábrázolások, illetve enteriőrök, aztán a mozaikos stílus, a harmadik korszak, amit a művész kukoricásnak nevezett, és a római villához kötődik, végül pedig a negyedik korszak női pasztel arcképei. A kaposvári időszakot emelik ki a kiállításon elsősorban. Szintén Vasszaryhoz kapcsolódik a Vasszary villa Balatonfüreden, ahol több kiállítás is nyílt. André kertész kiállítására szeretném fölhívni a figyelmet, arra a fotóművészére, aki 1894. július 2-án Budapesten született, majd a budapesti áru- és értéktőzsdén kezdett el dolgozni, keresetéből egy fényképezőgépet vásárolt, amin olyan jól megtanult fényképezni, hogy amikor 1927-ben Párizsba került, és a művész életre cserélte föl a hivatalnoki életét, akkor a fényképeivel olyan magazinoknak is tudott dolgozni, mint a Vue, a londoni Sunday Times, vagy a berlini Illustrated Zeitung, vagy az Uhu. Innen meghívták Amerikába, 1936-ban a Keystone stúdió meghívására odautazott, de 49-ig kénytelen volt ott maradni, ebben az időszakban is azonban rendületlenül fényképezett, a Look, a Harper's Bazaar és a Vogue számára elsősorban. Már amerikai állampolgárként halt meg 1985-ben New Yorkban, ahol életművét rendbetéve publikálásra alkalmasan, illetőleg részben publikálva hagyta az utókorra. Ha valaki a balatonfüredi Vasszary villába megy, akkor emellett Vasszary János festőművész munkásságának reprezentatív válogatását és a Déri Múzeumból érkezett Szomorányi gyűjtemény iparművészeti és képzőművészeti alkotásait is megtekintheti. A Vasszary János kiállításnak az anyaga nagy részt a Magyar Nemzeti Galériából származik. Még egy művészeti kiállítás gyorsan hadd említsek meg. A Gödöllői Királyi Kastélymúzeumban két fiatal grafikusnak nyílt kiállítása Szenárió címmel, Remsei Dávid és Turni Zoltán 5-5 nagyméretű óriási grafikát állított ki, amelyek a barokk színház képeit ábrázolják, kültéri színházat formáznak a park egyik fenyőligetében, és az óriási grafikák ilyen módon olyan képzetet keltenek a látogatóban, mint hogyha éppen egy színdarab kellős közepére érkezne, mintha folynának ezek az előadások. Szintén szeretném felhívni a figyelmet a szentesi Koszta József Múzeumban a kőbevésett élet Pál István emlékkiállítására, aki a szegedi Móra Ferenc Múzeumban megrendezett kiállítást nem tudta megnézni, az most itt megnézheti, a kisfaludi Strobl Zsigmond tanítvány, később Terkovics ösztöndíjjal kitüntetett művésznek az alkotásait, akinek legnevezetesebb művei közé tartozik a Petőfi Mellszobor 1983-ból és az Ágaskodó Pegazus Budapestről. Szintén egy művésznek a kiállítása Kőszegen a Művészetek Házában nyílt Kössünk kardot az pogány ellen, Somogyi Győző festőművész kiállítása. Erről a művészről érdemes tudni, hogy nagyon korhűen alkotja meg az alkotásait, rendkívül pontos, precíz, komoly előtanulmányok után festi meg az egyes alakokat, tehát itt is erre lehet számítani. A Magyar Hősök Arckép Csarnokának egy-egy alkotását, hogyha az ember megnézte a Néprajzi Múzeumban 1996-ban például, akkor Attila Hun királytól Maléter Pál ezredesig, hogy hogyan ábrázolta az egyenruhákat, a fegyvereket, címereket, ugyanazt tapasztalhatja itt is. Jellemző rá, hogy a homogén színfelületeket kedveli, és az erős kontúrokat, valamint az élénk színeket, és egy-egy részletet, amit kiemel, erősen fölnagyít, és ettől kicsit groteszké válnak az alakok. Néhány néprajzi, népművészeti jellegű kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmet. Elsőként a szegedi Somogyi könyvtárat említeném, ahol a Csipkék királynője, a Halasi Csipke ismét a Somogyi könyvtárban címmel nyílt kiállítás. Azokból a csipkékből, amik 1902 óta készülnek Halason, és nagyon jellegzetes, erőteljes körvonalú motivumokkal meghódították a világot. Az egyes motivumok belsejét szövőöltéssel, ahogy mondani szoktuk, stoppolással töltötték ki, bár az elején még hálós kitöltéssel is próbálkoztak, a mai napra már kizárólagossá vált a stoppolás. Eleinte durvább anyagokkal dolgoztak, fonalakkal, ma lehellett finomak, és időközben föltűnik egy-egy színes, selyemfonallal készült alkotás is, ritkán még fémfonal is előfordul bennük. Ezzel a kiállítással egy időben a makkói karikásostor készítő Kecer Tamásnak is meg lehet nézni az alkotásait itt, és ugyanekkor Kovács Sándor szegedi fafaragó népiparművésznek a munkáiból is megtekinthető egy válogatás. Budapesten a Muszájon numero 1 galériában Domonkos László Tisztelgés a mester előtt címmel nyílt kiállítás, ahol a magyar szombatfai fazekas mesternek, a magyar népi iparművészetnek egy újfajta tendenciáját lehet megfigyelni. Alkotásain ugyanis a nyugat-dunántúli fazekasság hagyományos formavilágán kívül a balatonfelvidéki parasztbarokképítészet egyes sajátos jegyei és a balkáni fazekas hagyományok bizonyos elemei is keverednek egymással, és az ilyen módon egyedivé vált alkotások a formai és technikai hagyományokat ugyan követik, de a modern mai szemléletre reflektálva egy egészen jellegzetes irányt képviselnek. Budapesten a Budapest Galéria kiállítóházában is nyílt kiállítás, Kódexlap, mint kerámia, Krajcsovics Margit kiállítása, amit említek, a művésznő 75. születésnapja alkalmából nyílt a kiállítás, és azokat az alkotásokat mutatja be, amik az utóbbi 3 évtizedben születtek, illetőleg idén júniusban a Hódmezővásárhelyi Kerámia Központ ösztöndíjasaként készített műveit is meg lehet nézni. Érdekesség, hogy nem kizárólagosan kerámia alkotások találhatók itt, hanem megtalálható köztük azok a különleges kódexlapok, ahol fa, faforgás, textília, részhúzal, üveg, papír, papírporcelán és hungarocell is szerepel az anyagok között. És ha már itt a modern kerámia fölhasználásnál tartunk, akkor érdemes a kecskeméti cifrapalotát is megemlíteni, ahol a 3. nemzetközi szilikátművészeti triennálét nyílt meg augusztus 7-én, és szeptember 18-ig látható az a kiállítás, ahol részben a triennáli workshopján alkotott művek láthatók. A kiállításnak is, meg a workshopnak is a célja az, hogy a modern kerámia, porcelán, üveg és betonnak, az anyagnak különböző technológiai, módszerei, ipari és képzőművészeti alkalmazás szempontjából áttekintsék, és a művészeket bátorítsák a szilikát művészeknek a újfajta felhasználási lehetőségeknek a feltárására. Kerámiához kapcsolódva a győri Váci Péter gyűjteményt is ajánlani tudom, ahol Angyaloknak királynője címmel Kovács Ildikó kerámiáit mutatják be. Egész pontosan Szűz Mária hét örömét lehet látni a Ciráki teremben, aminek a névadója Ciráki Lajos, a művésznő mestere volt, akitől nagyon sokat tanult. A Városi Művészeti Múzeum Eszterházi palotájában a Makettvárostól a kortárs képzőművészetig nyílik kiállítás, itt pedig a győri városkép jellegzetes vonásait lehet megnézni a kortárs képzőművészeknek a tolmácsolásában, főképp a győri nemzetközi művésztelepen készült alkotások segítségével kiemelkedik Alekszovics László Antal városmakettje, illetőleg Potyondi Ákosnak a háromdimenziós élményt nyújtó fotográfiái. A gyerekekről sem feledkeztek azonban meg a Városi Művészeti Múzeumban, mert a Borsos Miklós Múzeumában a török-magyar történeti hagyományok nyomában címmel nyílt kiállítás, és itt nem csak a török-magyar harcokkal kapcsolatos tárgyi emlékeket, levéltári dokumentumokat, korabeli írott forrásokat és várábrázolásokat mutatják be, hanem kortárs képzőművészek tolmácsolásában megelevenedik a győri Kapra Agáta asszony üzlete, sőt, a bátran kukorékoló Schusterinas Bajusz Ferkó leleménye is életre kell, valamint a híres vaskakas legenda. Visszatérve a művészetek világába, a budapesti Ernst Múzeumban Téli kert, Mikropop képzeletvilág a kortárs japán művészetben címmel nyílik kiállítás, ahol rajzokat, festményeket, videóműveket és hanginstallációkat lehet megnézni, illetőleg meghallgatni. A Ludwig Múzeumban Budapesten viszont Moholy Nagy László The Art of Light címmel nyílik kiállítás, ahol a Chicagóban az új Bauhaus megalapító művésznek a grafikái, fotói, fényművészeti, szobrászati, tipográfiai, festői, színházzal és filmmel kapcsolatos alkotásai közül lehet válogatást látni, melyeknek közös eleme a fény. Az életművet 1975 óta a legátfogóbb módon bemutató válogatás ez. Az alkotásokat dokumentumok, fotók, iratok és egyéb tárgyak egészítik ki. Szintén művészeti kiállítás nyílt Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban Zrenjanini kiállítás címmel, ahol a nagybecskereki művészeknek az alkotásait lehet megnézni, akikkel 2002 óta ismét szoros kapcsolatban áll a békés csabai művészeti élet. A művészeti mellett történeti jelleg dominál a Csongrádi Tari László Múzeumnak Nem fogad be se falu, se város című kiállításán, amely egy kubikus nótának a részlete, és jelzi a kubikusok életmódját is, hiszen se a városhoz, se a faluhoz nem tartoztak, és állandó vándorlásban voltak a vasúti töltések, gátak, utak építése miatt. Az 1850-es évektől egészen 1980-as-90-es évekig a Dél-Alföldön óriási tömegek körülbelül Csongrád megye lakosságának például a fele ebből élt. A kiállításon életmódjukat meg lehet ismerni, tipikus öltözetüket, jellegzetes kubikus szerszámokat, használati tárgyakat, és olyan ételeket is, mint a lebbencsleves vagy a kemény tarhonya. Történeti jellegű kiállítás a budapesti holokauszt emlékközpontban az életmentő vízumok, diplomaták az életszolgálatában 1944-45 címmel nyílt kiállítás, amelyik egy nemzetközi vándorkiállítás, a Nemzetközi Vöröskereszt egykori magyarországi megbízottja Karl Lutz, svájci alkonzul, az olasz Giorgio Perlaska, valamint Friedrich Born, Raoul Wallenberg svéd diplomata, több száz magyar zsidót mentett meg 1944-45-ben, és ezzel kapcsolatos dokumentumok láthatók, mint például eredeti védútlevelek vagy egyéb fényképek. A kiállítás filmvetítés egészíti ki. Még egy régészeti kiállítást is szeretnék ajánlani, amelyik a Budapesti Francia Intézetben nyílt Bibracte és a városok születések Közép- és Nyugat-Európában címmel. Egy francia városnak a feltárásáról van szó, ahol több mint két évtizede folynak magyar ásatások, és a kiállításon nem csak a tárgyakat lehet megismerni magyar és francia nyelvű magyarázó szövegekkel, hanem módszertanilag is betekintést nyújtanak a régészeti ásatások világába a föliratok. Az érdeklődők számára pedig szórólapok is készültek. És akkor most térjünk vissza a jelenbe, ma ér véget a Sziget Fesztivál, ahol szintén voltak kiállítások, a Múzeumi negyedben például a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállítása, illetőleg a Hello Wood kiállítás, vagy a Néprajzi Múzeumnak az Etnomobil 2.0, amiről már említést tettünk. A Hungarikum falu, vagyis a kis magyar kocsma történet szintén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumból szintén megtekinthető volt. Végül az előzetes következik. Két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik Székesfehérváron, a Fekete Sas Patika Múzeumban Legenda és Valóság, Szent István élete képes lapokon, hiszen következik augusztus 20-a Szent István ünnepe. A Székesfehérváron bemutatott képeslap kiállítás Steiner Józsefné nagyatádi képeslap gyűjtőanyagából mutatja be nem csak Szent István életét, hanem a hozzáfűződő legendákat is. A másik kiállítás Balatongyörökön egy művészeti kiállítás, a Györöki nyári tárlat sorozatba illeszkedik be, Tettamanti Béla Munkácsi díjas grafikusnak a kiállítása, amelyik augusztus 20 és 30-a között lesz megtekinthető a Berta Búcsú Művelődési Ház és Könyvtárban. Az adásban elhangzottak rövid összefoglalója Somogyfajszról, megtekinthető lesz majd az archívumunkban, illetőleg a kiállítások, amikre a figyelmet fölhívtuk, szintén szerepelni fognak. Jövő hétfőn a mai adás ismétlését hallgathatják meg, két hét múlva pedig ismét élőadással jelentkezünk. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.